153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Természetes, hogy a témánk a karácsony, hiszen itt vagyunk az előszobájában ennek a csodálatos keresztény ünnepnek. Vendégeim a Magyar Pünkösdi Egyház keceli gyülekezetének tagjai, Jánosi Ferenc, akit jól ismernek, presbitere a gyülekezetnek és missziói vezetője. Szervusz, Feri!
Szervusz, Ági! Köszöntöm a kedves Halas Rádió hallgatókat!
Ugye nem is olyan régen beszélgettünk a vendégeiddel, ugye Finnországból, illetve hát a gyülekezet vendégeivel, akik missziós körúton voltak. És hát nagy örömmel köszöntök egy fiatal embert, aki a keceli Magyar Pünkösdi Egyház ifjúsági lelkésze, Fehér Mátét. Szervusz! Köszöntelek nagy szeretettel!
Szervusz, Ágnes, én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves Halas hallgatókat.
Hát nagyon nagy boldogság számomra, hogy tulajdonképpen ez a fő missziós célkitűzés a rádiónak is magának, hogy az emberekhez elvinni a jézusi üzenetet olyan formában és olyan érthető formában, hogy az is, aki esetleg nem jár templomba, a lényeget megértse. És hát most a karácsonyról fogunk beszélgetni, talán egy kicsit másként. Milyen gondolatokat hoztatok, hiszen készültetek erre a beszélgetésre, interjúra. Kezdjük, Feri, veled.
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Egy kicsit azt szeretném, hogyha azt gondolnánk végig, hogy hogyan készülünk az ünnepre. Tehát, hogy olyan sokszor az a fontos számunkra, hogy minden a helyére kerüljön, minden meglegyen időben, az összes ajándék lehetőleg megérkezzen. Jártam egyszer úgy a fiamnak rendelt karácsony ajándéka, hogy februárban érkezett meg a szállítás miatt. Aztán csak azt mondtam, hogy fiam, elvileg van egy ajándékod, le is fényképezem, de majd megkapod. Viszont mennyire érdekes az, hogy amikor egy ajándékot mondjuk kapnánk, és ki se bontanánk hetekig, hónapokig, és nekem a legnagyobb problémám így az ünnep kapcsán az, hogy nagyon sokan föl sem fogják, hogy kicsoda az ajándék. És minthogyha az Istennek azt mondanánk, hogy nem érdekel az ajándékod, amit küldtél, amit adtál, ahogy csomagoltad, hanem úgy élnénk az életünket, mint hogyha soha nem lett volna karácsony.
Hát én teljesen egyetértek veled, ezért is örülök a mai beszélgetésnek, mert egy kicsit, tehát a nyugati világban a karácsony szeretet ünnepe, tehát lassan el is felejtjük, hogy tulajdonképpen Jézus megszületését ünnepeljük, ez a lényege az egésznek, tehát az igazi ajándék, ahogy te is említetted maga, az, hogy Isten elküldte Jézust a földre. És hirtelen a csomagküldő szolgátról az jutott eszembe, hogy én itt ezen a csatornán keresztül is nagyon hálát adok az összes olyan nőnek, férfinek, aki ebben dolgozik, mert szegények halálra dolgozzák magukat ebben az időszakban. Egyszer kaptunk meg, úgyhogy teljesen szét volt már csúszva a sofőr, és tehát ha lehet, akkor inkább vigyük-e magunk az ajándékot, vagy szerezzük be, mert a csomagküldő szolgálatok full túlterheltek. No, hát Máté, milyen szándékkal és milyen gondolatokkal készültél?
Leginkább az, amit így ki szeretnék emelni, így nem olyan régen én is megházasodtam, és most elkezdtünk készülni így az első közös karácsonyra a kedves feleségemmel, és az a gondolat jutott eszembe, hogy nagyon sokszor van az, hogy készülünk valamire, akár egy alkalomra kell mennünk, akár valahova meghívnak vendégségbe, és hogy nyilván az ember úgy megy el, hogy előtte felkészül. Hogyha mondjuk ünnepélyes dologra kell menni, akkor megveszi a legszebb ruhát, vagy a legalkalmasabbat arra az ünnepségre, és hogy valamikor, tehát valahogy, ahogy a karácsonyra készülünk, így megvesszük azokat a karácsonyfa díszeket, ajándékokat, ezeket a hozzávalókat, ami így a karácsonyt karácsonyát teszi, és azon gondolkoztam, hogy ahogy készülünk, sokszor elfelejtjük a lényeget. Tehát, hogy így, mint hogyha nagyon akarjuk, hogy a karácsony tényleg olyan legyen, amit mi elképzeltünk, de ez a kérdés az, hogy Isten is így gondolkozik-e. És nekem ez a gondolat így ragadt meg engem, hogy fontos, hogy felkészüljünk a karácsonyra, de talán még inkább fontosabb, hogy a lelkünket felkészítsük a legnagyobb ajándékra, aki pedig már megszületett jóval ezelőtt Jézus Krisztusra.
Ugye ifjúsági lelkészként dolgozol, most tulajdonképpen a keceli gyülekezetben gyakorlati idődet töltöd?
Így van.
No, hát akkor kanyarodjunk vissza ahhoz a témához, amit ugye elindítottatok. És nekem sokszor jut eszembe egyébként az a kép, amit fölvetett Feri, hogy ez egy nagyon szomorú dolog, ha valakinek adunk ajándékot, és az nem bontja ki. Itt egy kicsit a Máté is erre reagált, hogy az igazi ajándék, azért ne felejtsük el, hogy nem mi készítjük, hanem mi kapjuk.
Számomra nagyon érdekes az, hogy a Szentírás azt mondja, hogy amikor eljött az időnek a teljessége, akkor Isten kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól lett, törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa. A megváltás üzenetét, hogyha végig gondoljuk, akkor az adventben rengetegszer gondolkodunk azon, hogy mi mit várunk az ünneptől, mit várunk egymástól, de most szeretném egy kicsit a rádióhallgatónak a figyelmét fölhívni arra is, hogy az Isten is egy várakozással van. És ez az isteni várakozás, ez meg nem az ünnepig szól, nem karácsonyig, hanem azt olvassuk, hogy a teremtés pillanatától, miután megtörténik a bűneset, az Isten keresi az embert. És várja azt, hogy újból vele kapcsolatot létesítessen, és a karácsonyi üzenet az, hogy az Isten a megfelelő időben újra emberré lesz, újra az emberhez olyan közel jön, amilyen közel csak tud jönni az Isten. Nem az volt a nagy szám, hogy mi jártunk a Holdon, hanem sokkal nagyobb szám az, hogy az Isten jár a Földön. És amikor Jézus megszületik, akkor mégsem egy ilyen szuperhősként születik meg, vagy 31 néhány évesen csak leesik úgy a mennyből, mint ahogy mi ma elképzelnénk a hollywoodi filmekbe, hogy egy kigyúrt Jézus, hanem egy teljesen kiszolgáltatott csecsemőként érkezik. És az Isten fia ahhoz, hogy viszont meg tudjon születni, ahhoz év ezredek során annyi mindent le kell szervezni az Istennek, és most néhány gondolatot szeretnék ebben mondani, hogy mit szervez az Isten, hogy neked legyen karácsonyod. Megszervezi először is azt, hogy ad egy ígéretet, amit az egész Ószövetség újra és újra megerősít, hogy meg fog születni a Messiás. Utána megszervezi azt is, hogy melyik népcsoportból fog megszületni a Messiás, és azt mondja, hogy az Ábrahámnak a magvából, a Ábrahámnak a leszármazottai közül fog megszületni a Messiás. Utána egész szűkíti az Isten, hogy egy királyi vérvonalban a Dávid királynak a vérvonalából fog születni a Messiás, és utána pedig meghatározza azt, hogy mikor fog megszületni, akkor, amikor a római birodalom császára adóösszeírás miatt össze akarja írni az embereket, hogy mégis mennyi adót kell beszedni, és akkor már van pont egy jegyes pár, Mária és József, akik szeretnének összeházasodni, akik Názáretben élnek, de mégis mind a kettőjük Betlehemben kell menniük. Gyerekeket kérdeztem, hogy azért érdekes lett volna, hogyha két külön hely városból származnak az őseik, Máriának és Józsefnek, hogy akkor hogy indultak volna el. És a Biblia még abba is egészen pontosít, hogyha volt egy másik Betlehem is Izrael területén, az, hogy a nem a judeai Betlehem. Tehát, hogy egész pontosan meghatározza az Isten, hogy hol szülessen meg. És amikor jönnek a bölcsek, ez az első kérdésük, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie, és Herodes hallja azt, hogy egy új király született, nem örül a karácsonyi ajándéknak, még kevésbé örül a kialakult helyzetnek, és még kevésbé örül annak, hogy a bölcsek nem tudják megmondani, hogy nem mondják meg neki, hogy hol született meg ez a király, és azt olvassuk, hogy a proféta írásokhoz visszamennek, hogy Mikiás könyvében már azt olvassuk, hogy a judeai Betlehembe fog megszületni, ami nem volt messze Jeruzsálemtől, tehát egy 14-15 kilométer, de mégis Isten nem a királyi palotában engedte, hogy megszülesse a gyermeke, hanem a legszegényebb istálóban, hogy senki ne legyen az, aki meg akarja őt látogatni, és azért nem tud bejönni, mert mondjuk nem engedik be az őrök.
Hát igen, ez nagyon sokszor eszembe jut nekem sok más Isten ígéret megvalósulása kapcsán, hogy mennyi mindennek, mint egy Matrixban együtt kell állni ahhoz, hogy bekövetkezzen valami, és milyen csodálatos, hogy lehet ebben bízni, hogyha nem is rögtön, de előbb-utóbb összeállnak a szálak, mint ahogy ez megtörtént Jézus születésekor. A megszületés, hogy vajon miért pont ott? Ugye te itt említed, hogy az őrök, tehát, hogy nem fényűző helyen, talán itt sokkal többen és jobban tudnak azonosulni a megszületéssel. A születés körülményeiről vagy idejéről, Máté, te hogyan vélekedsz, hogy miért vajon?
Egyébként én Annyira ebben nem jártam utána, viszont nekem van egy elég erős elképzelésem, és azon gondolkoztam, amikor így tanulmányoztam így különböző vallásokat, és különböző istenképeket, ugye nyilván mindegyik vallásnak van egy istenképe, és hogy azon gondolkoztam, hogy mennyire alázatos az az Isten, aki így jön a világra. Hogy így váltja meg az egész emberiséget, hogy nem az, hogy na én vagyok az Isten, és akkor most megmutatom azt, hogy na tudjátok, hogy ki vagyok, és hogy mindenki lássa meg, hanem hogy ez az alázat, hogy egy betlehemi jászolban születik meg az Isten. És hogy nekem ez még inkább közel hozza a szívemhez azt, hogy a kereszténység és így Krisztus születése, és hogy ő az igazi. És ő az igazi kincs, ő az igazi ajándék, és hogy ez az Isten kép, ami ennyire alázatosságban jött a világra, ez, amit magamévá tudok tenni, és hogy látom azt, hogy igen, hogy ő az igazi.
Hát igen, a tulajdonképpen a keresztrefeszítés előtt is, ugye amikor a virágvasárnap bevonulott is, ugye a szamárcsikón, nem diadalittas paripán szép menetben, tehát ugye többször találkozunk avval, hogy Jézus milyen alázatos a hatalma mellett, vagy pont azért.
Ha végig gondoljuk, sokan szokták azt nekem mondani, hogy hát Feri, a Bibliát kitalálták, és nagyon sok mindent utólag úgy csináltak, hogy az úgy legyen. Én azt szoktam mondani, hogy Jézusnak az anyaméből kellett volna irányítani azt, hogy el kell jutni Betlehembe, és hogy pont, mert így írta meg a próféta, és nagyon sokszor Jézus életében ez reflényszerűen jön vissza, mert ezt mondta róla a próféta, akár a halálának a körülményeiről, akár a születésének a körülményeiről, de például ilyen, hogy azt mondja, Egyiptomból hívtam el fiamat, értelmetlennek tűnik, de a herodesi gyerekgyilkosság miatt menekülniük kell, és pont József a család ott menekíti azonnal Egyiptomba. És úgy vele gondoltam abba is, hogy ha csak arra gondolunk, hogy egy baba születik, tehát nem az Isten fia, hanem egy baba, és ilyen körülmények között, akkor az egy nehéz kezdés egy családnak.
Ez biztos, ugye, gyakorlatilag ez a Betlehem egy nagyon szép romantikus tudsz, de valójában egy istállóban születik.
Igen, a másik pedig az, hogy ennyire kiszolgáltatottan. Hogy még az Isten is abban gondolkozik, hogy a családnak a fontossága, hogy az ő gyermekét is családba helyezi. És én így karácsonyként azt tudnám mondani, hogy nagyon fontos, hogy a családunkban legyen helye a betlehemi történetnek, a betlehemi üzenetnek. Hogy mondja el az apa, mondja el azt, hogy mi történt. Hogy ne az legyen, hogy láttam ilyet, hogy fölépítették a Betlehemet, csak kimaradt belőle Jézus. Minden olyan szép volt, az egész díszlet, minden, csak Jézus kimaradt belőle, és olyan sokszor az ünnepünkből a lényeg kimarad, és a Pál apostol így fogalmazza meg, hogy az Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Az Isten megajándékozza az embert a gyermek Jézussal, de ez a gyermek Jézus, ez felnő. Ma olyan sok embernek a karácsony egy szentimentális gondolat, de nem gondolja végig azt, hogy végülis miattam, az én bűneimért, az én Isten nélküli életem miatt, az Isten azért küldi el Jézust, hogy velem helyreállítsa a kapcsolatot. És azt mondja az angyal, hogy hívod nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani a népét az ő bűneiből. Olyan sok dolog, amit Mária és József egyáltalán, amit hallott, vagy lejegyzetelt, hogy gondolom, amikor mondjuk gyerek Jézus ilyen 8 éves volt, vagy 9, és megkérdezte, hogy na, meséljetek már a születésnapomról, vagy meséljetek, hogy mi történt. Hát az egy különleges nap volt. Tehát, hogy és vajon hogyan mesélték el Jézusnak? És hogyan mesélem el én az én fiamnak? Vagy hogyan meséli el a nagypapa, vagy nagymama az unokájának, hogy Jézus hogyan született meg? Csak egy távoli történet marad, vagy el tudom mondani azt is, hogy miattam született meg az Isten fia, az én bűneimért is meghalt, és hogy én hálás vagyok az Isten ajándékáért, én magam is, nem csak az egész emberiség lehet hálás, hanem én magam is, mert nekem is megszületett a Messiás.
Mind a ketten aláhúztátok többször, mélyen egyetértek azzal a gondolattal, hogy a valódi ajándékra tekintsünk a karácsonykor, hogy Isten megajándékozott bennünket. Hogyan tudtok ti erre készülni?
Még annyit egyébként szerettem volna az előzőekhez hozzáfűzni, hogy én nekem nagyon sokszor így amikor az ünnepek vannak, így próbálok elvonatkoztatni a többi ünneptől. Na már most, hogyha ezt megtesszük a karácsonnyal, hogy csak a karácsonyt veszük, és mondjuk nem kapcsoljuk a húsvéthoz, akkor azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ugyanazt a képet kapjuk. Tehát, hogy a húsvét által nyer szerintem igazi értelmet a karácsony, hiszen a legnagyobb ajándékot azt Isten megadta ennek a földnek, de aztán, hogyha látjuk a húsvétot, látjuk azt, hogy értünk megy Krisztus a keresztre, akkor még inkább felértékelődik ez az ajándék, amit Isten adott. Személyesen egyébként úgy készülök, hogy ebben az időszakban, ugye ebben körülbelül egy hónap és ugye 4 vasárnap, én igyekszek minél több időt tölteni Istennel. És nyilván ez abban is hozzájárul, hogy keresztény karácsonyi dolgokat hallgatok, és ezzel is hangolódok, de igyekszem többet imádkozni, esetleg több olyan elvonó dolgot, amit hétköznapokban elvenni a figyelmet, azokat így félretenni, és inkább az Isten igéjével foglalkozni, az imádkozással, a baráti szeretetteljes családi kapcsolatokat ápolni. Tehát, hogy valahogy én így szoktam hangolódni, és nyilván az, hogy az nem kérdés, hogy gyülekezetbe, Isten tiszteletekre, ifjúsági alkalmakra elmegyek is, és igyekszem ezeket így hangsúlyozni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hiszen ugye mindketten ifjúsági lelkész vagy ifjúsági misszióban dolgozol hosszú évtizedek óta, tehát egy picit, hogy hogyan lehet mindezt átadni, de még az is kérdés, hogy Feri hogyan hangolódik erre az ajándékra. Jöjjön most egy kis zene, és folytatjuk a beszélgetést Fehér Mátéval, a Keceli Magyar Pünkösdi Egyház ifjúsági lelkészével, és Jánosi Ferenccel, ugyanennek a gyülekezetnek presbiterével, missziói lelkészével. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai karácsonyi beszélgetésünket. Igyekszünk a karácsony valódi lényegét megragadni, amennyire ez lehetséges. Beszélgető partnereim Jánosi Ferenc, a Keceli Gyülekezet, a Magyar Pünkösdi Egyház Keceli Gyülekezetének presbitere, ifjúsági munkatársa, missziói vezetője, és Fehér Máté valaki ugyanezen gyülekezetnek ifjúsági lelkésze. Feri, nagyon sok minden elhangzott, hogy Isten ajándékára hangolódjunk, ne a külsőségekre, hiszen a valódi ajándék karácsonykor Jézus születése maga, és hát ő is nagyon szerény volt, hiszen a jászol nem egy szentimentális kellék, hanem egy istálló, ahova kiszorult a pár, Mária és József. Szóval te hogyan igyekszel a lényegre koncentrálni?
Belegondoltam, hogy vajon az a fogadós hogyan bánta, hogy nem adott helyet Jézusnak.
A második fogadóba kaptak csak helyet.
Tehát, hogy a sokadik helyen azt mondták, hogy nincs rá szükség, nem akarjuk, hogy itt szülessél meg, pedig mekkora reklám lett volna? Kiteszi a táblát, hogy itt született meg az Isten fia.
Azóta is bánják, azok a fogadós leszármazók.
Biztos, hogy főleg tehát zsidó emberekről beszélünk, tehát ők azért mindenből tudnak így hasznot húzni, és így a Jézus születéséből is. De lehet, hogy Jézus pont ezért az Isten nem engedte meg, hogy konkrétan egy ilyen hely legyen, hanem ott a kiszolgáltatott helyben. És azt mondja Pál apostol, hogy ismeritek az Istennek a jó téteményét, hogy gazdag lévén szegény életérettünk, hogy mi az ő szegénysége által mégis meggazdagodjunk. Nekem nagyon érdekes a december, mert 3-án névnapom van, 6-án a Mikulás jön, 20-án van a születésnapom, és 24-én karácsony. Én ilyen karácsonyi gyerek vagyok, néhány napra úgy eltettek a szüleim, hogy még így karácsony közelettével valami szekrénybe vagy valahova, ki szoktam találni ezt, de...
Karácsonyi ajándék
lettem. Karácsonyi ajándék lettem, igen, tehát azt szoktam mondani, hogy én egy karácsonyi ajándék vagyok, de 700 évvel ezelőtt egy Ézsaiás nevű proféta azt mondta, hogy a gyermek lesz az ajándék, azt mondta, hogy mert a gyermek születik nekünk, fia adatik nekünk, az Uralom az ő vállá lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos, Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség fejedelme, uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősítés megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké, a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Olyan érdekes, hogy a Bibliában sok száz évvel Krisztus születése előtt olyan emberek, akik semmit nem tudtak a Mesiásról, csak lehetett egy elképzelésük, de mégis, amit leírtak, ezért hiteles az Isten üzenete, mert amit leírtak, azután megvalósult. És hogy hogyan készülök én az ünnepre, hogy végig szoktam gondolni, hogy mennyi ígéretet kaptam én már az Istentől, a személyes életemre vonatkozólag, a családomra vonatkozólag. Végig szoktam azt is gondolni, hogy hol lenne az életem, ha nem ismerem meg Istent. Édesapám az alkoholizmusból indult. Bányász ember volt, lehet, hogy én is ezt a vonalat vittem volna? Lehet, hogy ha nem ismerem meg Istent, akkor lehet, hogy nem az lenne a feleségem, aki most, mert meghatározta a döntésemet, hogy kit veszek el feleségül, ki lesz a házastársam. És amikor meg nehéz helyzeteken mentünk át az életemben, hogy lebénult a feleségem, vagy elvesztettük az első babánkat, akkor az Isten ígérete adott nekem erőt ahhoz, hogy van folytatás. A hit életén azt mondom, hogy ma sokan azt gondolják, hogy a karácsony, meg az ünnep, meg a hit, az csak olyan extra dolog. Én meg azt mondom, hogy napi valóság. Napi túléléshez kell a hit, nem az ünnephez.
Hát nagyon mélyen megrendítő, amit mondasz. Épp a napokban beszéltem egy hívő katolikus asszonnyal, aki a rákbetegséget győzte le, és ezt mondta, hogy a hit adott neki olyan erőt, hogy mindezeken átmenjen. Hát igen, az ünnep talán csak jobban megvilágítja mindazt, amiről szó van. Máté, ifjúsági lelkész, Feri, ifjúsági misszióval foglalkozol évtizedek óta. Hogyan lehet ezt az üzenetet, ezt az erőt, ezt az alázatba csomagolt végtelen erőt átadni a fiataloknak ma? Ugye mindketten tulajdonképpen azt mondtátok, hogy saját magatok elcsöndesedtek, végig gondoljátok, hogy mi mindent vitt végbe az Isten már az ajándékon, Jézuson kívül, vagy vele együtt az életetekben. Hogyan lehet mindenre a fiatalok figyelmét ráirányítani? Ti hogyan teszitek ezt?
Nekem egy dal gondolat jutott eszembe, amit így talán tudnék mondani, és ezt nem csak karácsonykor, hanem az életem minden egyes napján próbálom. Pintér Béci énekel arról, hogy legyen minden napot karácsony, szívemből ezt kívánom, szeretet, hit és remény. Ez az, ami felragyogjon az életünk minden egyes napján, és úgy gondolom, hogy leginkább a karácsony üzenetét így lehet átadni, hogy minden nap megéljük azt, amit karácsonykor ünneplünk, hogy nem csak évente egyszer megemlékezünk arról, és mi is úgy állunk hozzá, hogy igen, évente egyszer, hát igen, Isten megajándékozott bennünket az ő fiával, hanem minden nap, az életünk minden napján emlékezünk erre is, és hogy úgy is élünk, szerintem, én ebben látom, hogy úgy is élünk, hogy az emberek ezt lássák, hogy élő kapcsolatunk van a szerető Istennel. És hogy ezért tudunk szeretni. Én szoktam mondani, hogy ha csak az én személyemet ismernék az emberek, akkor lehet, hogy nem kéne nagyon másra mutogatnom, vagy hát azt mondanák, hogy hát nem annyira ez a követendő példa, de igyekszem úgy élni, hogy Istent lássák bennem. És viszont ez folyamatos kapcsolatban kell lennem Istennel, aki szeret, és aki szeret másokat is, és úgy látom, hogy így tudok én is szeretni, hogyha Istennel folyamatos kapcsolatban vagyok, és átjön az, amit érzek tőle, hogy a legnagyobb ajándékot adta számomra. És én így próbálom megélni, így próbálom átadni a fiataloknak is ezt az üzenetet, hogy érezzék és lássák meg azt, hogy szeretve vannak, és hogy a legnagyobb ajándékot azt Isten már odaadta. Valahogy így próbálom meg átadni.
Hát igen, a személyes példaadás a legjobb dolog. Szülőknek is szokták mondani, hogy ne neveljed a gyereket, csak éljed oda, amit komolyan gondolsz. Ebből, amit elmondtál nekem, az jött át, hogy igyekszel örülni, tehát ennek az ajándék, hiszen amikor az ember ajándékot kap, és ez klassz ajándék, akkor örül, tehát hogy tulajdonképpen ezt az örömöt igyekszel megélni, szeretetet mondhatni, és ezt átadni.
Igen, és még ugye az szokott lenni, hogyha általában történik az emberre valami nagyon jó dolog, vagy akár ez többször megtörténik, akkor igyekszik minél több embernek elmondani. És egyébként ez nagyon visszakapcsolódik egy ószövetségi vershez, hogy aki mást felüdít, ő maga is felüdül. És ez tényleg nagy igazság, hogy amikor átérzem azt, hogy Isten engem megajándékozott, és én elhiszem, és megtapasztaltam azt, hogy Jézus Krisztus szeret engem, meghalt az én bűneimért, és hogy van bűnbocsánat, akkor ezt muszáj megosztanom mással is. Tehát egyszerűen ugye nagy örömöket nem lehet magába tartani az embernek, és én is így próbálom, hogy nem csak megosztani, hanem azt is mutatni, amit én átéltem, és amit megtapasztaltam Istenből.
Nagyon-nagyon kívánom, hogy ez átjöjjön, ez a szándék, és ez az akarat, mert én azt gondolom, hogy ez két olyan dolog, ami nagyon kevéssé van jelen a mindennapjainkban, hiszen azt érezzük, hogy senki nem szeret bennünket, mindenki önző, magával foglalkozik, tehát maga az az érzés, hogy szeretve vagyok, és egyáltalán örül, tehát végig kell nézni az utakon, utcákon, vagy bárhol, és a, nem tudom, más országban így van, de itt Magyarországon szomorúak vagyunk, komorak vagyunk, alig nevetünk, gondolják végig, hallgatunk, hogy egy nap hányszor nevetnek úgy szívből, hogy ezek valami őrületes, hiányos dolgok ma.
Én például a saját gyerekeimet is többször elvittem magammal olyan helyekre, ahol olyanok voltak, akik valamilyen helyzetben, szükségben voltak, és lássák meg a gyermekeim, hogy az, amiért ők esetleg panaszkodnak, van, akinek sokkal kevesebb van. Volt egy kis fiú, aki azon panaszkodott, hogy neki nincs cipője, de később az utca másik oldalán talált egy kis fiút, akinek nem volt lába. Tehát, hogy néha a mi kis cipő hiányunk, hát olyan nagynak látjuk, mintha a világ legnagyobb problémája lenne, és annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy túllicitáljuk az egymást a karácsonyi ajándékkal. Volt olyan 10 éves, aki azt mondta, hogy ha nem tesznek oda a szüleim legalább egy 30-40 ezeres új telefon, akkor inkább ne adjanak semmit. Tehát szinte odáig jutottunk, hogy egymást licitáljuk túl, hogy mennyit tudunk adni. Én meg azt mondanám, hogy nagyon fontos lenne, hogy az ünnep egy kicsit a háladásra is felkészítsen. Arra, hogy hálát tudok adni. Hálát tudok adni azért, amin van, hálát tudok adni azokért, akikkel ünnepelhetek, és hálát tudok adni azért, amit az Isten megadott az ember számára. És én azt tenném még hozzá, hogy amikor így az ünnepre gondolunk, akkor arra gondolunk, hogy az Isten meglátogat. De az Isten tovább akarja ezt vinni. Rajtad, rajtam keresztül akar másokat meglátogatni. Tehát milyen jó dolog az, hogy a panomapó megéri, hogy segít az utcaseprőnek, ad egy forró teát, vagy valami, és közben, hogyha adok valakinek valamit, azt mondhatom, az Istennek a nevébe adom. Valamit abból adok, amit én is úgy kaptam. Nekem sincs, kevés van, de abból a kevésből adok. És az irgalmasság, így a karácsonyi üzenetben nagyon érdekes, hogy a pásztorokat szólítja meg az angyalsereg. Nem a városban lakó elithez ment, hanem a kitaszított, kint nyájukat legeltető pásztorokhoz megy oda, és azt mondja, hogy megszületett a megváltó, ami a legnagyobb hír volt akkor, és legkitaszítottabb embereknek hirdeti az angyal, és mit csinálnak? Elmennek és meggyőződnek róla. És utána megtelnek örömmel, és mondják tovább. A bölcsek odaérkeznek, megtalálják, hosszú utat tesznek meg, több ezer kilométerről jönnek, mai Irak területéről, tehát ott a babiloni részről, ahol a csillagvizsgálás is egy nagyon fontos dolog volt. De azt, hogy láttuk az ő csillagát, meggyőződnek, leteszik a hálájuk jelleként az ajándékot, aranyat, tömjént és mirhát, de visszamennek örömmel. És nem Heródesnek mondják el, hogy mi történt, de a szívükben valami változás történt. Én azt kívánom a kedves rádió hallgatóknak, hogy úgy készüljünk az ünnepre, hogy az Isten tudjon meglátogatni. És hogyha az Isten meglátogatta egyszer a világot, akkor onnan egy változás jött Krisztus előtt és Krisztus után. Ha te életedet az Isten meglátogatja, akkor onnan egy változás jön. És lesz egy életem Krisztus nélkül, és lesz egy életem Krisztussal. És azt mondja Pál apostol, hogy ez az élet, ez azt jelenti, hogy Krisztusban van egy új lehetőségem, egy új esélyem. Na én ezt az új esélyt kívánom minél több rádióhallgatónak, hogy élje meg, keresse az adott gyülekezetet, templomot, adjon időt az Istennek elcsendesedésre, és ma az Isten nem egy istállóba akar megszületni, az Isten fia, hanem a te és az én szívemben. Befogadod, vagy elutasítod? Ez a te kérdésed, és ez a te felelősséged.
Hát nagyon szép gondolatok, és nagyon biztatóak, mert hogy van lehetőségünk mást választani. Nekem sokszor eszembe jut, hogy az Nagy István, az én lelki pásztorom mondta, hogy az a gazdag ember, aki tudja, hogy mi az elég, mert akkor mindig vágyakozni fogsz, és irigykedni fogsz annak, akinek több van, és mindig lesz olyan, akinek nálad több van. És amit említettél, hogy a hála, tehát hogy tudok adni. Tehát ez egy csodálatos dolog, meg az öröm, tehát hogyha én nem irigykedek a másikra, mert neki valami klassz történt az életében, hanem örülök neki, akkor olyan érdekes, hogy megsokszorozódik az örömöm. Tehát nem szegényebb leszek attól, ha neki valamilyen van, hanem gazdagabb leszek, mert tudok örülni az ő örömének is. Tehát, hogy valami olyan valutát ad az Úristen a mi kezünkbe, avval, hogy erre a szeretetre hív bennünket és önzetlenségre, amihez hasonló nincs a tőzsdém.
Máté ebből írja a szakdolgozat, tehát a Filippi levél és az öröm témája is, és állandóan szeret erről beszélni, hogy miért fontos az életünkben az öröm, és hogy olyan örömöd legyen, ami azt mondja, látszik is, meg ami elő is hívható.
Hát ez nagyon tetszik nekem, mert nekem is ez egyik kedvenc igém, hogy örüljetek mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Na halljuk, Máté, hát ez egy nagyszerű téma.
Ezzel kapcsolatosan csak annyit akarok, hogy ahogy így nyilván, amikor az ember vizsgál egy bibliai, nem csak rész, hanem egy egész könyvet, és ugye itt Pál a Filippi beliekhez ír ebben a levelében, akkor nagyon érdekes, hogy Pál ezt valószínű, hogy egy házi őrizetből írja, börtönben, tehát börtöni házi őrizetből írja ezt a levelet, és az egész levél, ha mondhatom így, hogy túlcsordul Pálnak az öröméből, és az, hogy szeretteim, kedveseim, testvéreim, igaz, hogy van azért feddés is, és vannak olyan dolgok, amikre Pál apostol mondja, hogy ebben változni kell, de érződik az a szeretetteljes kapcsolat a Filippi levél is közte is. És mindezt úgy teszem fel én is a magamnak a kérdést, hogy Pál apostol ott van egy börtönben, kilátástalan a helyzete, és lehet, hogy ki fogják végezni, vagy azt se tudja, hogy lesz tovább, és megéli az örömöt egy börtönből, és hogy ez nekünk mekkora üzenet, hogy miközben a hétköznapok nehézségei ránk áradnak, és esetleg nem tudjuk, hogy mi lesz karácsonykor, vagy mit fogunk tenni, mit fogunk adni másiknak, mert hogy egyáltalán lesz-e, miből van okunk arra, hogy örüljünk, és hogy a legnagyobb ajándékot azt már megkaptuk.
Sajnálom, hogy a hallgatók nem látnak benneteket, különösen Mátit, ahogy az örömről beszél, mert hogy lehet látni, hogy az Isten, ha megajándékoz valakit, akkor micsoda öröm áradás indul be, amelyet nem tartunk meg, ahogy mondtátok, hanem továbbadjuk. Fiatal házas ember, de a te arcodról is árad az öröm, pedig 25 éves házas.
25 leszünk, igen, jövőre. Én azt gondolom, hogy az öröm is egy olyan dolog, ami az ünnephez hozzátartozik, de nem megy kényszerből. Nem tudunk csettintésre örülni, illetve nagyon sokszor azért vagyunk kirigyek a másik örömére, mert nem tudjuk megélni a saját örömünket. És azt érezzük, hogy más ellopja.
És hát, miért van?
Igen, és megnézzük 26-szor is a reszkesetek betörőket, hogy egy jót nevessünk, és lassan meg odáig jutunk, hogy akik ott vannak közvetlen mellettünk, erről már többször beszéltünk a kütyüfüggés egyéb kapcsán is, hogy leszoktunk a beszélgetésről. Leszoktunk arról, hogy megkérdezzünk egy idős embert, hogy te hogyan ünnepelted a karácsonyt, amikor napraforgó bél volt benne a szaloncukor helyett, hallottam apósom, mikor mesélt, hogy az volt benne. Nekem a nagyanyám az csak a Konzum szaloncukrot 5 évre eltette, csak nem mondta el, hogy 5 éves a szaloncukor, és amikor én kisgyerekként próbáltam lopni a fáról, akkor majd kitört az összes fogam, és erre azt mondta a mamám, hogy látod, fiam, az a szaloncukor az azért van, hogy jövőre is föltegyük a fára. Tehát vannak ilyenek is, akinek, tehát ennyi marad így a karácsonyról, és ahogy a piramis is énekli, hogy ha elmúlik karácsony. Az Isten nem egy olyan ajándékot készít, ami 2 napra szól, 3-ra. Az Isten ajándékának a szavatosság az örök. És hogyha csomagküldő szolgálattal kezdük, akkor gondolj arra, hogy az Isten személyesen neked küldi a csomagot. Ráírja a nevedet, ráírja, hogy hol laksz, meghatározza azt, hogy kinek szól, és azt mondja, hogy bárki, aki hisz ő benne, az ne elvesszen, hanem örök élete legyen. Hogyha te magadra ismersz, hogy te vagy a bárki, akkor átveheted az Isten ajándékát. És lehet, hogy nem nagy ajándékot kapsz, de aki fölismeri akár gyermekként, akár tizenévesként, akár fiatal felnőttként, akár az élete végén lévő emberként, hogy az Isten engem megajándékozott, annak az élete onnantól más lesz. És én ezért hiszek az Istennek, hogy ha el tudta rendezni azt, hogy Jézus hogy szülessen meg itt a földön, akkor az én életemnek a terve, az nem ilyen bonyolult, mint amennyit Jézusért kellett tenni, mert ott azért nagyon sok mindennek meg kellett felelni, és a legnagyobb csoda az is volt, hogy még bűn nélkülinek kellett lenni Jézusnak, tehát így az én életemben, és akkor az Istennek van egy terve, ami jó dolog, hogyha megvalósulhat, és egyszerűen rábízhatom magam az Istenre, hogy nem nekem kell mindent megoldani, hanem az Isten az, aki segítségemre jön.
Nagyon köszönjük ezeket a gondolatokat. Én kívánom a hallgatóknak szálljon a szívére az az öröm, amely árat mind a kettőtökből, és a karácsonyi igazi ajándékot vegyük át személyesen az Isten csomagküldő szolgálatának. Most ti voltatok a munkatársai.
Igen, a mennyei angyalok ránk bízták, hogy vigyük a jó hírt. És kívánom azt, hogy a családban legyen ott az éneklés karácsonykor. Énekeljünk hála éneket az Istennek, és egymásnak is. Mert hogyha egymáshol látjuk, hogy énekel, akkor talán Luther fogalmazta meg, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Hát legyen ilyen kétszeres imádkozásos karácsonyunk.
És mivel többször említetted Pintér Bélát, és a dicsőítő énekeket is, melyiket hallgassák a hallgatók?
Eljött az ünnep, ez a legújabb, talán egy-két hónapja jött ki egy új album a Pintér Bélának, de nekem ez a dal egy boldog, minden benne van, és elmondja azokat, amikről eddig beszéltünk a dal.
Így legyen. Nagyon köszönöm a beszélgetést Jánosi Ferenccel, a Keceli Magyar Pünkösdi Egyház presbiterével, ifjúsági missziós vezetőjével, és Fejér Mátéval beszélgettünk a szintén Keceli Magyar Pünkösdi Egyház ifjúsági lelkészével. Köszönöm hallgatóinknak, hogy velünk tartottak, áldott karácsonyt kívánok. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.